Köszöntöm podcast adásunk nézőit, vendégen Fejes Rita színésznő, akit elég sok trauma ért életében, és érdekes módon ezeket a traumákat a szakmai pályafutásába is belevitte. Mi ugyanis úgy ismerkedtünk meg, Rita, hogy az operatőröd felhívott engem akkor, amikor a Fuss című rövid filmet forgattátok, és elmondta, hogy Györgyi, ez egy olyan film, amiről beszélni kell, és ismerd meg a Ritát. És akkor ültél te be az én tévéműsoromba, emlékszel rá, és én nyugodtan mondhatom azt, hogy az a film, az tulajdonképpen olyan volt, mintha egy horrorfilm elemeit dolgoznál fel. Az is volt?
Hát ez így is van. Hát maga a történések azért erősen horrorisztikus jellegűek, akárki, akármilyen eseménybe kerül bele, az a magánéletbe szerintem egy horror, teljesen mindegy, hogy ez egy más ember szemébe egy semmiség lenne.
Hát nem hinném, Rita, hogy egy semmiség.
De éppen most olvastam egy hölgyet, akire csak így ráijesztettek gyerekkorában, de nem történt ugye komolyabb támadás, hogy neki ez mit okozott felnőtt korában. Tehát lehet, hogy más erre azt mondja, hogy jaj, ugyan már jön ez a licitálás, amit sajnos a hétköznapokban megszoktunk, hogy jaj, hát ugyan már nekem háromszor olyan nagyobb.
Nekem meg négyszer, Bibi.
Így van. És azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját kis univerzumában a maga kis horrorja, akármi is történt vele. Kérdés, hogy ő hogyan éli meg.
Rita, hogyha egy picit ezt a dolgot kibontjuk, és nyilván beszélünk majd a szakmai pályafutásodról is, de én most ezzel szeretném kezdeni, akkor ugye azt elmondhatjuk, hogy Magyarországon hetente egy nőt meggyilkol a párja, az élettársa, a partnere, a volt férje, a volt élettársa, tehát hogy ismerős, és minden ötödik nő is, ez szerintem egy oltári nagy szám, bántalmazott kapcsolatban él. És ugye ez az egész Fuss rövid film úgy született, ezt próbáltad ilyen nagyon decensen körbeírni az előző válaszodban, hogy te bekerültél egy bántalmazó kapcsolatba. És téged ott nyilván nem csak verbális, hanem fizikai erőszak is ért?
Hát ez több alkalommal is megtörtént, tehát valószínűleg ez a, hát hogy is mondjam, az eredet pontja ennek az lehet, hogy maga a család, amiből jöttem, ugye egy erősen alkoholos befolyásolás alatt álló apával kezdődött, aki szerencsére a nővéremmel minket nem, de anyukámat rendszeresen verte.
Tehát akkor te otthon ezt láttad, hogy ez hát így működik. Egy élet, egy párkapcsolat működik így.
Hát igen, hogy ebben van egy szenvedőfél, aki valahol okozza is a saját szerencsétlenséget, ami az anyukám volt, és hát van egy másik szenvedőfél, aki nyilván a saját gyerekkori, vagy Isten tudja milyen traumái, plusz a drog, ami ugye itt ez esetben az alkohol hatására ez így működött otthon, tehát valahogy ez nekem így ott maradt.
Tudod,
ezek a minták.
Pont kimondtad azt a szót, ezt a mintát, mert én azt gondolnám, és ezek szerint ez nem egy jó gondolkodás, mondta az enyém, hogy ha ez történik velem, akkor én onnan menekülök, és ezt még egyszer nem fogom behozni a saját életembe. Tehát veszek egy 180 fokos fordulatot, és mindent, csak bántalmazó kapcsolatot nem. És ennek ellenére te belesétáltál a bántalmazó kapcsolatba.
Hát többször is.
Mert az otthonról hozott minta volt ismerős? Vagy úgy gondoltad, hogy te ezt ismered, vagy nem tudtad, hogy az bántalmazó kapcsolat
mind
lesz?
A kettő igaz. Mind a kettő igaz. Tehát álmomban nem gondoltam volna, hogy, és akkoriban nem is foglalkoztam én ezzel, hogy ez a fajta, hogy narcisztikusság, ez konkrétan milyen jellemzőkkel jár, vagy milyen ismérvekkel, milyen piros lámpákkal. Soha nem olvastam el egy cikket, soha nem néztem meg semmilyen weboldalt, egyébként gyönyörűen össze vannak gyűjtve ezek a piros lámpás jelek, jó néhány oldalon. Tehát nem is gondoltam egyrészt, másrészt meg a minta. Valahogy így utólag azt gondolom, hogy ez olyasmi, mint a rádióhullám. Tehát egyszerűen be van kódolva az ember valami fajta univerzumra. Nem látott mást. Én nem láttam magam körül nagyon működő házasságot, még anyám, még barátai, rá sem mondom azt, hogy oda nem láttam annyira bele, de a felületen is volt olyan, ami hát nekem nem tetszett. Tehát valahogy ez ott marad, ez a bekódolás, nem tudom máshogy mondani, olyan, mint egy rádió adóvevő, És szépen ezek így megtalálják, ezek a kódok valahogy megtalálják egymást a következő, a jövőben. És nekem például ehhez iszonyatosan szükségem volt arra, hogy sokkal tudatosabbá váljak, aztán a választással kapcsolatosan, meg hogy az oktatás, a képzés, amit innen-onnan ellestem, vagy elmentem, és igenis elvégeztem tanfolyamot ezzel kapcsolatosan, hogy az beérjem. És akkor utána tudom azt mondani, hogy most már nem futnék bele, akkor belefutottam egyébként nem egy, hanem két sztoriba is, és hát ugye ennek a szépsége az az, hogy semmilyen folyamodványa, hiába a rendőrségi feljelentés nem volt itthon ennek a történetnek.
Na most, hogy mi volt a rendőrségi feljelentés tárgya, ugye aki látta a Fusz című rövid filmedet, az tudja, hogy egy szállodában, bugyiban és pólóban kellett menekülnöd, mert nyilván megagyaltak. És elég szörnyű a látvány, tehát ahogy ugye mezitláb erdőbe folyik a véred, tehát hogy már pusztán a meneküléstől érnek különböző atrocitások, és még mellé a félelem. Na most ez veled megtörtént igazándiból?
Ez pontosan így zajlott le, nem egy erdőben menekültem, én nekem ki kellett szöknöm, vagy ki kellett agyalnom abban a rettegéses helyzetből, hogy szökök ki a szobából, mert amikor már ott tartottunk, hogy folytogatott a jó ember, akkor így volt egy teljesen tiszta kép a fejemben, hogy én nem maradhatok mellette éjszaka, mert meg fog ölni. Uh-huh. Tehát, hogy annyira nincs magánál, hogy azt hittem előtte, hogy lenyugodott valamennyire, de újra és újra kezdte ezeket És akkor ott a folytogatás után volt egy ilyen gondolatom, hogy innen menni kell, tehát nagyon gyorsan, és akkor ahogy cseleztem ki a szobában, hogy ő pont ne férjen oda, mert persze beült az ajtó elé, hogy ne tudja kimenni, meg párszor visszarángatott onnan, de aztán ügyes voltam, és ki tudtam szökni, és akkor végig a szállodán, és a recepcióig. Persze, tehát a recepcióig hajnalban volt mindez, ott fölvertem a recepciós, csengettem, kiabáltam, az ajtókon kopogtam, senki nem jött ki. Egyébként szerintem ez a legnehezebb az egészben, hogy úgy nincs nagyon segítség, tehát senki nem mert kijönni, vagy jó, nyilván lehet, hogy aludt is, de hát elég nagy zaj volt, és akkor a recepciós megpróbálta tusolni a dolgot.
Nem mondott.
Dehogy nem, hogy ez itt egy rendes szálloda, itt nem történnek ilyenek, én maradjunk csendben, nem akar ide hívni, intézzük el, ő ad nekünk plusz napokat, vagy plusz szobát, csak intézzük el a dolgot, és mondtam, baromira nem lesz ez így jó, mondom, most hívott föl, vagy én hívom, ugye elvette a telefonomat is a jó ember, tehát se pénzem, nem volt, se ruháim, se semmi, és akkor mondtam, hogy mi újság, akkor tetettől nem tántorítottam, ott már a jó ember kijött utánam, próbált győzködni, jaj, itt semmi nem történik, jaj, ez csak egy hiszti, ugyan már, de gyere csak be, gyere, tehát próbált visszavinni a szobát, mondta, hogy biztos nem megyek el innen, és akkor úgy megvártuk a rendőröket. Úgyhogy, hát így.
Te Rita, azt mondja a fáma, hogy ezekre a bántalmazó kapcsolatokra az a jellemző, hogy hol a pokolba vagy, és hol a mennyországban vagy. És ugye amikor a mennyországban vagy, akkor te vagy a királylány. Tehát, hogy ajándékok, virágcsokrok, nagy szerelem, hazaviszlek, bemutatlak, elveszlek, gyűrű az ujjadon. És amikor a pokolba vagy, hát abból most adtál ízelítőt.
Igen, ez pontosan így volt egyébként. Tehát ez a teljes ambivalencia viselkedésben, ez tényleg a virágcsokros első-második héten bemutatlak a szülőknek, menjünk fel hozzájuk, ezt akarom veled, el akarlak venni, minden rendben van, utazunk, és utána jönnek ezek a megszorítások, egyébként ott kell észnél lenni, mert ez eddig még lehetne egy szép történet is.
Igen.
Csak aztán utána jön mondjuk egy olyan, hogy na, akkor a telefon csak fölfordított állapotba lehet ott hagyni az éjjeli szekrényen, hogy lássa, hogy ki üzen, mit üzen, minden üzenetre ki ez, mit akar.
És ez nem volt gyanús neked, Rita? Hogy ekkora kontrollt akar fölöttem valaki? Csak úgy?
Ez még azért másnál is befigyelt, nem ennyire, de másnál is megvolt ez, hogy akarja tudni, hogy ki hív, kivel beszélek, és egyéb, igen. Tehát azt mondom, hogy ezzel még úgy találkoztam. És akkor volt egy ominózus pillanat, amikor egyébként szakítottam vele. Uh-huh. Tehát volt egy ilyen lóverseny pályás hétvégénk, lekéstük a lóversenyt, úgyhogy kutyákra tudtunk fogadni mindössze, és én bementem a nyereményért, mert hogy a dög nyert, aha, az egyik, a másik ki se jött a kennelből, tehát az volt az enyém, azt hiszem. És bementem a nyereményért, fölvettem, és közben a barátnőmmel beszéltem egyet, hogy jaj, de jó, minden rendben.
Igen.
Ez volt azt a nem lehet. Kiváltók. Hogy akkor ő látta, hogy most tettem le a telefont, és kivel beszélt. Hát mondom, az Évával beszélt. Aha, és akkor jött az, hogy nem hiszi, hogy én mutassam meg, hogy fölhívja az Évát, nagy teljes őrület kezdődött. Uh-huh. Tényleg egy teljes őrület, és hazafelé mondtam, hogy jó, most már úgy megyünk haza, hogy akkor én összepakoltam a cuccomat, és akkor ennyi volt. És a konyhában jött a nagy jelenet, aminek bedöltem. A sírós, uh-huh, térden csúszós nagy jelenet. Amit azért
soha többet?
Soha, ő ezt igen, és hogy én bócsássak, és ez nem lesz semmikor. És hát ilyen nagy jelenet nem is volt, mert ez a következő alkalom volt, amikor mi elutaztunk. Egyébként ugye az eset Prágában történt. Úgyhogy ez volt a következő, hát nyilván utána ez meg is szakadt ez a kapcsolat, hála a jó égnek. Nem is találkoztam.
És megvert?
Igen. Igen, mondhatjuk így. Hogy nagyon küzdöttem, tehát, hogy én büszke vagyok magamra, mert voltak korábban atrocitások az életemben, amikor teljesen így lefagytam, vagy lesokkolódtam. Tehát voltak korábban ilyen történetek velem, utcai, megerőszakolós problémák. Tehát ez háromszor is volt, kettő Pesten, egy otthon Pécsen.
Te bevonzod ezeket?
Hát mondom, hogy ez volt, ez a rádióadás, ez ment egy darabig. Aha. És hát ez lett a vége, nem tudom már, mi volt a kérdés, elfelejtettem. Na mindegy, hát volt egy pár ilyen, utána már nem volt. Tehát, hogy tényleg ott szakítottunk, és akkor vége. Na, utána jött a képzés rész, tehát utána jött az okoskodás, hogy én ezt nem akarom, mégis mindig megtalálnak ezek a szituk.
És másodszor is belementél egy ilyen kapcsolatba?
Nem, az előtte volt egy kisebb, aha, mértékű, tőle sikerült gyorsan megszabadulni, hát tőle ugye nem. Tehát, hogy itt a nagy jelenet nagyon hatásos volt.
Rita, mi az, amire, mert te ebben nagyon gyakorlott vagy sajnos, ahogy így hallgatlak.
Hát megvert, persze, hogy megvert, de küzdöttem. Tehát itt már tudtam küzdeni.
De hogy megpofozott, megrugdosott, mit csinált?
Hát jött az először a hajtépés, ugye, hogy nehogy elmenjek. Fölrúgott a szobában. Úgy estem el, hogy rátette, hát véletlen vagy szám, mindegy, de rákerült a lábujjamra a szék sarka, írdatlanul fájt a körmömre, uh-huh, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon durván. Akkor utána jött az, hogy megrugdosott a földön, aztán jött a legvége, volt már a folytogatás rész. Na, ott volt az a, uh-huh, az a szép, tiszta pillanat, hogy hopp, hogy teljesen beszámíthatatlan. Aha. És nulla előzménye volt, tehát uh-huh, semmi. Semmi. Tehát ilyen egyik pillanatról a másikra.
Begattant.
Ez így van.
Azt akartam
az. Aztán sokáig voltam, uh-huh, a WC-n. Ez volt a probléma. Szerinte sokáig voltam a WC-n.
Tehát, hogy az se lehetett úgy, hogy ameddig te gondolod, hogy...
Nem.
Uh-huh. Nem. Azt akartam kérdezni az előbb, hogy sajnos van benne gyakorlatod, hogy milyen egy bántalmazó kapcsolat, hogy mások számára is tanulságos legyen a beszélgetésünk. Hogy például ő megpróbál téged elszaparálni, ahogy mesélted a barátnő sztorit, vagy megpróbálja leválasztani rólad a barátokat, a munkatársakat, a szüleidet, és ő azt akarja, hogy csak ő birtokoljon téged, hogy csak az ő tulajdona legyél, és ő mondja meg, hogy te mit csinálhatsz?
Nálunk ez a szülős, vagy hogy ez a nagyon leválasztós nem volt jellemző, inkább a kontroll. Uh-huh. Tehát itt ez a mindenről tudni akarok, hova, mikor.
Tehát mehetsz a barátnőiddel ide-oda.
Hát azért az túlzás, mert közben folyamatosan ő igényelte a figyelmet. Tehát napi 650 SMS, hogy neki éppen milyen érzései vannak, ő hol van. Ő most éppen oda jön, tehát elmentem a gyerekeimmel nyaralni, és egyszer csak megjelent az ajtóban. Úgyhogy senki nem hívta, nem beszéltük meg. Be se akartam mutatni a gyerekeimnek még, és ő megjelent az ajtóban. Patthelyzet, mit csinálsz, kidobod? Nem dobod ki? Uh-huh. Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon, tehát hogy a helyzetbe hoz egy csomószor, És hát ez a kontroll, nála inkább ez a kontroll volt ilyen rettenetes mániája, ami szép lassan sodródott bele. Azért összesen 4 hónapról beszélünk, nem hosszabb időről. Uh-huh.
De azért elég nagy nyomot hagyott benned ez a 4 hónap.
Hát erre kellett csinálni egy filmet, hogy úgy gyógyuljak tőle. Meg hát sajnos van miértje a filmnek, ugye a gyerekeket nem említetted, de az a havi 1-2 gyermek, aki meghal. Uh-huh. Azt azért jobban sajnálom, vagy nem tudom, hogy jobban-e, de hát ők teljesen kiszolgáltatottak egy ilyen helyzetben. Tehát ha valamiért szól a fáma, az inkább a gyerekekért, hogy ezek az asszonyok a gyerekek miatt lépjenek ki, ha már maguk miatt nem. Aztán utána így levelezgettem egy-két hölgyel, motorosok kapcsán.
Igen, ők, a szerint motorosok az eltartások ellen, igen.
Akik így belevittek a tutiba, meg én uh-huh. őket, akik ilyen kapcsolatban éltek, és aztán nálad volt is egy hölgy, igen. aki ki is lépett igen. belőle, és az ott egyébként követem, és nagyon-nagyon jól él, és nagyon jó párja van. Hogy
ott ő is volt. Itt a
igen, így van. És ott mesélte el mellettünk, hogy ő valami 10 évet volt egy ilyen sztoriban. Hogy számomra ez elképzelhetetlen, tehát én ennél sokkal amazonabb vagyok. Uh-huh. És pont ez, hogy az oktatás hiányzott. Tehát ő azt gondolta, hogy egyedül van ezzel. És abból a pillanatban, amikor egy nő rájön arra, hogy ezek típusok, ezek tipikus megnyilvánulások, hogy én ezzel nem vagyok egyedül, az óriási erő. És onnantól kezdve, mondta a hölgy is, hogy onnantól kezdve kezdte tervezni a szökését.
Tehát valószínűleg az nagyon fontos, hogy véletlenül se kezd el magad hibáztatni, hogy te csinálsz valamit rosszul, hogy ezeket a reakciókat...
Én ebben nem hiszek. Tudom, hogy ez disznóság, ilyet mondani. Én ezen az úton mentem, hogy én mit tettem azért, hogy ez a dolog velem megtörténhessen. Én nem tudok azzal kikerülni egy ilyen csávából, hogy ez úgy megtörténik velem. Tehát, hogyha én nem nézem
Rita,
meg
hát beleszülettél egy bántalmazó családba, ennyi
jó,
mindössze.
És miért nem akartam előbb megtudni ezt, hogy ez hogy néz ki? Miért nem voltam elég okos ahhoz, hogy előbb megismerjem ezeket a tulajdonságokat?
Tehát te is elkezdted hibáztatni magadat?
Nem hibáztatás, én keresem azt a felelősségi pontot, ahol valahogy ez az egész nem volt a kontrollom alatt. És ez lehetett, ez az oktatás rész, vagy ez a képzés rész.
Tehát, hogy hiányzik ez a fajta nevelés, vagy edukáció.
Szerintem borzalmasan.
Az életünkből, hogy,
borz,
hogy
emberismeret.
Milyen legyen egy párkapcsolat, uh-huh. hogyan kell viselkedni, uh-huh. milyen határok vannak, meddig mehetek el, és meddig
szerintem
nem.
Szerintem igen. Az emberismeret, mint olyan mértékben hiányzik a gyerekek közül, és a gyerekek már azért elég rendesen a kisebbik lányom 5-es, az elég rendesen tiporják egymás lelkét. Tehát napról napra. A lányok is, a fiúk is. Nincs kép. Hát nem nagyon látok magam. Jó, látok, de kevés jól működő családot, amire azt mondom, hogy egészséges. Uh-huh. Nem csak kívülről a Facebookon, hanem úgy belülről is egészséges. Nincs kép, és amíg nincs minta, addig ez hova gyógyul ez a seb? Nincs minta, hova gyógyuljon?
Azért a jó Isten most veled van ám, mert amire a Facebookon látom, Rita, már pedig látom, hogy te most egy egészséges jó kapcsolatban élsz.
Hát ez most 2,5 éve tart.
Na, nem 4 hónap.
Nem 4. Tervezzük az esküvőt egyébként. Na. Hát ez a képzés kellett. Ehhez az okosságok kellettek, ez a ráismerések.
De milyen valami tanfolyamot, képzés? Mit végeztél?
Először kezdtem ilyen nagyon, nagyon alappal, tényleg a NANE oldalán, a nők...
Az erőszak ellen.
A NANE oldalán csodálatos összefoglalók vannak, cikkek, videók.
Én
nagyon-nagyon sokat...
Ezeket.
Így van. Uh-huh. Ez volt az első. Én találtam egy tanfolyamot, aminek az a címe, hogy egyszer fent, egyszer lent. Aztán van olyan, hogy...
Amit
kiben...
te átéltél.
Így van. Kivel barátkozhatsz, kiben bízhatsz. Emberi érzelmek. De hát körülbelül ebben a témában uh-huh. olvasgattam, tanulgattam, és hát rengeteg tantusz leesett, úgymond. És valahogy azért ezek így összeálltak, hogy akkor meg hát igazából valószínűleg én azért is futottam bele ennyi mindenbe, mert én egy amazon vagyok, tehát én egy bátor tyúk vagyok. ha neki megyek a falnak, én még háromszor neki megyek, és aztán utána kikerülöm, hogy,
szóval
hogy én nem húz...
hogy rájöjj, hogy
nem is azért, nem, én nem húzódok vissza a kudarcok után. Inkább így mondom, hogy ha engem ér valami, egy darabig nyalogatom a sebeimet, de túl sokáig nem. Tehát én fogom magam, és valahogy az a jelmondatom, hogy engem ez nem fog megállítani, hogy ő most ilyen volt velem, vagy ő amúgy bánt, vagy én ezt most rosszul csináltam, és én megyek előre. Valószínűleg emiatt jó sok tapasztalás össze is jött arról, hogy mégis ez a férfiak nevezetű élettér, ez hogy néz ki? Milyen típusú emberek vannak? Hogy néznek ki? Mit szeretnének? Kinek mi a defektje? És ebből lett egy szuper jó rálátásom, inkább így mondom. Arra, hogy mert hogy társkereső is voltam, ugye közben én váltam kétszer, és a második válásom az egy maga az agyrém. Még mindig 8 év után is vannak ilyen érdekes mozzanatai, szóval én akartam egy rálátást erre a témára, hogy hogy magamat megismerjem elsősorban, mert szerintem itt véreztem a legjobban, hogy nekem mire van szükségem. Nem azt nézni, hogy nekik mire, ez a második lépés. De az első mindig az, hogy nekem mi jó. Én kihez keresek társat, mihez keresek társat. És amikor ez már letisztult, akkor egy véletlen folytán persze becsöppent ez a drágám ide hozzánk az univerzumba, egy ilyen kis ajándéknak, és tökéletesen működünk együtt. Uh-huh. Tehát elképesztően jól. Soha senkivel nem volt ilyen jó együtt működés. Ami most nem a szerelem részről beszélek, nyilván az is van az hozzá, is van. A vonzalom is, de hogy valaki egy olyan társat találjon, akivel tényleg szárnyalni lehet, és segíteni, és ő is hagyja, és én is hagyom, és nem megállni, meg nem visszahúzni a másikat. Na, hát ez a másik össznépi játék, hogy sikeres vagy, jaj, de jó, akkor visszahúzlak, akkor megállítalak, akkor keresztbe teszek, akkor majd figyelmeztetek rá, hogy neked gyerekeket kéne nevelni a nap 24 órájában. Tehát, hogy ezt a társasladalmi játékot, ezt így el, és akkor hogy tudunk, mert hogy nem ketten vagyunk, ugye, hanem a kisebbikkel.
Van két gyereked is.
Hát van kettő, igen, csak a nagylányom, ő már külön lakik.
Ő már kirepült.
Hát kirepült, járja az egyetemét, meg dolgozik, és akkor van a kicsi, aki 11. Hát aki csodálatos feladat. És iszonyatosan élvezi ezt a fölállást. Nagyon, hát szárnyal boldogságban.
És akkor a párod megszerette a Larát.
Hú, hát az nem kifejezés. Ők nagyon rosszak együtt, nagyon jók, és nagyon-nagyon tudnak kapcsolódni egymáshoz. Tehát nem csak ilyen felületes, hogy jaj, elviszlek a suliba, hanem nagyon-nagyon-nagyon nagyon jól kapcsolódnak egymáshoz.
Rita, mennyire láttad azt, hiszen azért, ahogy mondod, olvastad a Nanét, mozogtál ilyen körökbe, hogy ugyan nagy számot mondtam itt az elején, ami a statisztikát illeti, hogy ez jellemző lenne, hogy erre a nők odafigyelnek, hogy sok olyan bántalmazott nő van, anyuka van, akinek segíteni kellene, és hogyan fogadták a fust? Tehát mondjuk, hogyha te már pedig elmentél különböző fesztiválokra, mennyire érezted azt, hogy te most valami olyasmit csináltál, ami igenis, hogy benne van a levegőben, és amivel igenis, hogy foglalkozni kell-e?
Hát elég égő talajra léptünk ezzel, meglehetősen, mert én nem csak fesztiválokra küldtem, hanem amint lehetett, nyilvánossá tettem a filmet, most is az, hogy bárki nézhesse, és az adatok ott a végén elég szépen megjelennek, egy kicsit dokumentumfilmszerűen, és én így ilyen A-tól B-be visszajelzésekből olvastam, vagy írtak rám hölgyek, akik ezt megnézték. Ugye a Szelíd Motorosok oldalán is megjelent a film, ők is közzétették. Nagyon sokan azt írták, hogy nagyon megrázó volt, hogy ezzel ő lelki közösséget tudott átélni. Aztán a végén, amiket olvasott ő is, az viszont rettenetesen olyan, mint amikor megráznak valakit, hogy Úristen, nem vagyok egyedül. Nem ketten szenvedünk mi ettől az országban, hanem ahogy említetted, ez az ötös szám, hogy minden ötödik nő, ez nem Magyarország, ez egy európai szám. Európa, a fejlett, a kulturált Európa száma. És ez megint csak hideg víz, mert onnantól kezdve egy kis távolságot az ember, vagy ezek a hölgyek, akik írtak, be tudtak rakni a saját történetükre, hogy aha, akkor itt valami bibi van, mert akkor itt van valami, amiről én nem tudok, és hatással van rám. És akkor úgy, ennek az volt a következménye, hogy akkor gyorsan menj föl a Nanéba, itt egy cikk, aha, átküldöm ezt, átküldöm a 10 pontosat, átküldöm a másikat. Tehát, hogy utána
elkezdtél edukálni, elkezdtél nevelni, elkezdtél képezni, igen.
Én ebben hiszek, hogy amiről, hogy az ember alapvetően jó, és nyilván azért is ragadnak bele ebbe a szituációba ezek a hölgyek, mert nem, mert az ő fejével gondolkodik, nem a másikéval. És nincs elég tudás ahhoz, hogy ebből hogy lehet egy ilyen rettenetesen kiszolgáltatott helyzetből, egyrészt van kiút, másrészt, hogy hogyan van kiút. De ez a ráismerés az első lépés, és nagyon sokuknál ez nem történik meg. Vagy hát jönnek ezek a konszidercik, úgy, hogy jaj, de mi lesz velem egyedül, a pénz, hogy hova megyek lakni, ami persze reális kérdések, de ez akkor, ha az első lépés megvan, hogy ráismerés. Igen. Mert mindenre van megoldás, lehet, hogy nem túl jó megoldás egy darabig, de van megoldás. És minden jobb, minden picivel, bármi pici dolog, amit tesz az ember, jobb, mint semmit nem tenni.
Bizonyám. Rita, egy picit kanyarodjunk vissza a gyerekkorodhoz. Ugye mondtad, hogy édesapád alkoholista volt, és hogy egy bántalmazó családban nőttél fel. És ezt most rögtön össze is passzintom a színésznői pályafutásoddal, mert ha jól láttam, ugye olvasgattam rólad olyasmit is, amit eddig nem, hogy
köszönöm szépen.
18 éves korodban a Koldus Operában Bertolt Brechtnél eljátszottál, ami oltári nagy dolog szerintem, egy alkoholista öregasszonyt. Na most már az is nagy dolog, hogy ezt 18 évesen leteszed az asztalra, az meg pláne, hogy alkoholista, meg volt gondolom a tapasztalatot hozzá.
Ez így van, ez Pécsi Egyetemi Színpad, én ott kezdtem egy castingnak, még akkor nem hívták, de szereplő válogatásnak igen, és itt nézett ki Bagosi László, egyébként az ismert Bagosi László édesapja, hogy nekem ez jó lesz ez a szerep. Hát a furcsa az, hogy én abszolút nem a koromat játszottam, és mindenki más korombeli volt. Uh-huh. Tehát az én férjem, az a Peachem, vagy Peacock, attól függ, milyen fordítást van a színdarabnál. Stencer Béla volt, aki már akkor azt a korosztályt képviselt, én meg voltam, nem tudom, egy 20-assal fiatalabb, mint ő. Na hát az edukáció tessékot megkaptam Bagosi úrtól, mert hogy mondta, hogy ott ez egy ordinári öreg tyúk, és hát itt akkor ordítsam oda, hogy nem tudom én mit valakinek. És képzeld el, György, hogy egy hang nem jött ki a számon. Nem tudtam ordítani. Nem, hogy ordítani. Szóval nem ment. Nem tudtam, mert én ezt annyit hallottam. Uh-huh. Ez annyira stresszes volt nekem, hogy én ezt ott nem tudtam, egyáltalán nem tudtam hozni. És egy próbán addig-addig tolta, hogy én ezt, igen, amíg csak szépen így lass, halkacskán, kicsit hangosabb, és tényleg egyfajta ilyen terápiás jelleggel ott abban a nem tudom mennyi idő telt el, tehát negyed óra alatt, tehát eljutottam oda, hogy ez így kiszakadt belőlem. Azóta ordítok, mind a fába szorult férek, bármilyen színházba kell, tehát semmilyen ilyen visszatartásom, vagy ilyesmi nincs ezen, nyilván szerepe válogatja, de hogy valóban innen indult, és ez baromi sikeres volt szerint. Mert, illetve nem is azt mondom, hogy én jól éreztem magam ebben a szerepben, hanem a harmadik színház az akkori Nemzeti Színháznak úgymond a kis testvére volt, és a Nemzeti Színház színészei átjöttek megnézni az egyetemi színpad előadásait, és ott egy híres neves pécsi idősebb színészné jött oda hozzám, hogy hát mondja, akám. Hát így ragadtam.
Tetszettél. Rita, te szerveztél egy saját színtársulatot, és amennyire én tudom, abszolút interaktív krimiket, meg ilyen jópofa szórakoztató műsorokat adtok elő, ez ilyen csapatépítő tréning is lehet. Mennyire megy ez mostanában, mennyire van erre igény?
Fogalmazunk úgy.
Gurul a szekér?
Gurul, most megint. Hát a Covid van, megállt, ott hát volt minden, de hát szerintem mindenkinek is. Szerencsére ez működik, meg nagyon, nagyon működőképes, amit annó kitaláltunk. Tehát ezek emberismereti játékok leginkább. Krimi maga, tehát nyomozás, de ebben pontosan az én veszőparipám szerepel, és ez az emberismeret, és az emberismereti játékok, és így vannak megírva a darabok, és így vannak a karakterek kidolgozva, hogy amikor valaki ezen részt vesz, akkor nem csak egy jópofa krimi, ami izgi, meg hát persze ott az izgalom, hogy kiderítjük, vagy félre megyünk, hanem valóban emberismereti, tehát a hétköznapi élet karakterei gyönyörűen benne vannak ezekben a játékokban, és igazából egy picit mi ezt oktatjuk, egy picit mi erre nevelünk, amellett, hogy szórakoztató. Úgyhogy azt hiszem, egy jó mesdjét találtunk meg a szórakoztatás és az edukáció határán, minden színészekkel, vérbeli színészekkel fűszerezve, nagyon jól megírt sztorikkal és jó karakterekkel, úgyhogy hát imádjuk.
Tehát akkor ezzel is hozzácsatlakoztál ehhez a nagyon fontos nekem a képzés meg az önismeret című
kurzushoz. A mostani teljesen plusz és teljesen friss hír, amennyit ebből elárulhatok, hogy számos gyönyörűséges kastély van Magyarországon.
Ezt tudjuk,
van
igen.
Van egy szövetség, aki ezeknek a kastélyoknak a jó részét gondozza, és tőlük megérkezett tavaly a felkérés, hogy mi ezekbe a kastélyokba krimiket írjunk, úgyhogy most már áprilisban lesz az első bemutató az első kastélyban, úgyhogy én ragaszkodtam hozzá, hogy tehát adott kastély kultúrájába illő történetet írhassunk, megelevenítve az ottani szereplőket, nyilván nem ugyanazon a néven, de hogy ne csak egy krimi legyen, hanem ne csak egy múzeumi,
kötődjön.
Hanem hogy kötődjön ahhoz a történethez, úgyhogy iszonyatosan élvezem a munkát, hamarosan kezdődnek a próbák, úgyhogy áprilisban meg már egy kastélyban nyomozunk. Ott is.
Nagyon jó. Figyelj, eszembe jutott közben valami, mert azért, hogy akármerre elbolyongunk, csak eljutunk oda, hogy Fejes Ritának az embernek mi a fontos az életében, milyen helyzeteket élt meg, milyen tanulságokat vont le abból a helyzetből. Te a Mituval találkoztál annak idején? Volt neked ilyen élményed?
Hát én Zalaegerszegről a színházból ezért jöttem el.
Igen?
Na, volt egy tánctanárom, akinek nem adtam meg magam, és addig-addig fúrt, amíg én adtam tulajdonképpen meg magam a helyzetnek, hogy én nem bírtam tovább. Engem ott egy Halasi Imre nevezetű csodálatos rendező volt, aki azt mondta, hogy ilyen karaktere nincs a színházban, úgyhogy nagyon szeretné, hogyha maradnék szerepekre.
És nem tudom, ez most már egy ostoba és okafogyott kérdés, tehát hogyha ha jóba voltatok és becsült és tisztelt téged, akkor nem tudtad a segítségét kérni, hogy maradhass?
Nem. Nem is, hát ennél jobban szégyeltem én ezt akkor, tehát ott voltam 19 éves.
Ja, hogy akkor azt hitted meg én, hogy te vagy a hibás ezért?
Hát én ezt szégyeltem, tehát ennyi. Nem tudom, hogy például ilyen, akkor ugye stúdiós társaimnál ez mennyire próbálkozott be ez a jó ember. Annyi alapja volt a dolognak, hogy elég sokat küzdöttem egy síbaleset miatt a térdemmel. És ő ebbe kötött bele, tehát, hogy persze az igazság az volt a helyzetnek, hogy én nem engedtem elvinni magammal a telkére, mert félúton, mikor kiderült, hogy mit akar, akkor kiugrattam a kocsiból. És akkor ő a térdemre hivatkozva elkezdett fúrni, hogy úgyse tudok normálisan a tánckarba lenni, nem tudok normálisan táncolni, nem bírom végig az órákat. És én feltettem a kezem, és elmentem onnan. Hát ez egy ilyen sztori. Jó, hát ennyi. Így nem mit? Maradtam Zalaegerszegen.
De hát végül is megtaláltad a saját utadat.
Hát ennél jobb nincs. Tehát ennél jobb nincs, hogy önrendelkezésben vagyok a csapatommal, azért 40 emberkéről beszélünk, 40 színészről körülbelül évente, akikkel dolgozom, meg akik jönnek velem, és hát a kemény maggal meg 20-20 sok éve. Tehát, hogy itt azért egy, hát most már kieregedünk, jönnek a fiatalok is, meg hozom magamhoz a fiatalokat is, de itt már több, mint baráti társaság van, itt küldetés van és cél van. És mi ezért álltunk össze?
Mit kívánjak neked, Rita?
Hát sok boldog ember.
Mit szeretnél? Mi az álmod meg a vágyad, amit te szeretnél elérni, vagy amit másoknak kívánsz?
Ja, én amit el szeretnék érni, az mindig az, amit másoknak kívánok, de tényleg. Tehát, hogy én tudjak adni a képességeimből, meg a tehetségemből, már ami van, amennyit csak tudok szabadon, és ezzel tényleg elgondolkodtassak, ezek az emberek ráébredjenek, és egyszerűen egy boldogabb civilizáció. Sokkal kevesebb elnyomással, akármilyen téren nézzük ezt, társadalom vagy világszint, kevés elnyomással, boldogsággal az emberek szárnyalnak.
Köszönöm, hogy itt voltál, Rita. Önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak, hogyha tetszett a beszélgetés, akkor lájkoljanak bennünket, és iratkozzanak fel a csatornánkra. Viszontlátásra!